Nézzünk egy kényes kérdést. Meg kell-e beszélni a gyerekkel, hogy testvért szeretnénk neki, vagy testvért tervezünk neki?
Én azt gondolom, hogy ez a szülők döntése. Tehát, hogy más az, hogy megbeszélem, mert ebbe is keverés van ma, hogy mi az, amit én döntök el, meg mi az, amit megbeszélek valakivel. Ez a nagyon ilyen jogi szóval akarok én, hogy véleményezési jogköre van valakinek, vagy döntési jogköre van. Tehát a döntési joga az a szülőnek. Tehát ezt a két szülő dönti el. Persze én azt gondolom, hogy a tudattalan is dönt néha. Tehát ezek a véletlenül bejött gyerekek, azok a tudattalan akarata. Tehát, hogy tudattalanul akarták őt. Tehát, hogy megkülönben nem jött volna. Én azt gondolom, hogy dönteni igen, de a gyerekekkel meg kell beszélni. És akkor célszerű megbeszélni. Ugye megint életkor függő, hogy hány éves a gyerek, milyen az életkora. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy akkor kell velük megbeszélni, amikor biztos. De kicsi gyerekek, akik sokkal szenzitívebbek és érzékenyebbek az energiákra, az érzelmekre, az tudja. Tehát számtalan ilyen eset van mondjuk az én terápiás gyakorlatomban is, hogy mondjuk kéthetes terhes az anya, és az élő gyereke, az oda megy és simogatja a hasát úgy, hogy soha nem simogatta előtte. Tehát, hogy elkezd is, nem mondja, hogy a testvérem, meg még nem lett vele megbeszélve, mert azért sokan megvárják a 12 hetet, hogy biztos legyen az, hogy tényleg a világra szeretne születni, az új csöpke, de hogy én azt gondolom, hogy ezt a gyerekekkel úgy, hogy kérdezted, hogy megbeszélni kell, és nem eldöntetni magam helyett.
Mi van, hogyha ellenkezés mutatkozik, azt mondja, hogy én nem szeretnék gyerek...
Testvér,
bocsánat, szeretnék testvér.
Ugye azt is tudjuk, hogy a testvérek között a korkülönbség mondjuk 6-7 évnél több, ott már két funkcionális egyke van. Tehát azok már nem igazi testvérek, mert már nem élik meg azokat a közös élményeket, mert túl nagy köztük a korkülönbség. Na most, ha egy gyerek sokáig van egyedül, akkor előfordulhat, hogy nem akar testvért. Ha mondjuk kamaszkorban van, a kamaszoknak kimondottan égő legtöbbnek, hogy most, mert ő abban van, hogy az anyámék már nem is szexelnek, tehát hogy mi az, hogy most gyereket csináltak itt, tehát hogy ezt millió kamasz mondja nekem is, hogy ő ezt nem is érti. Már ő öregnek látja már ehhez a szüleit, tehát hogy viszont vannak olyan, főleg a kislányoknál, ahol az anyai érzések nagyon erősek, ott inkább pozitív fogadtatás szokott lenni, még akkor is, ha nagy a korkülönbség, akkor is, ha nem gondolja, hogy még ők élnek szexuális életet. Tehát, hogy ez fontos, hogy ez hogyan, tehát, hogy milyen a gyereknek a személyisége, és mennyire vágyja, vagy milyenek a barátai, hogy a barátainak vannak testvérei, és azok milyen viszonyban vannak a testvéreivel, mert ha mondjuk nem jóba, akkor ez vetülő rá is. De ha mondjuk nagyon jóba, és ő látja, hogy ő irigyli, hogy a barátnőjének mondjuk van testvére, akkor tehát ez sokféleképpen alakul, de az teljesen természetes, hogy a gyerekekben van ez e tekintetben ellenkezés, mert hogy a szülői figyelemért való harc az igazán erős gyerekkorban, és hát belép ebbe egy rivális. Igazán a kisebb gyerekek azok akkor érzik meg, amikor megszületik. Tehát nem amikor bejelentik a szülőt, hanem amikor ott lesz tényleg az élő kis testvér, tehát mondjuk egy kis óvodás, vagy az óvodások egyébként általában várják a testvéreiket, mert azt látják, hogy az óviba is egy csomó gyereknek van testvére, és hogy ez milyen jó. Tehát inkább az ellenkezés az a későbbi korokban van. De hogy de kicsi korban ott akkor érzékeli, amikor már megszületett. Tehát addig úgy kezeli, mint egy játékbaba lenne, akivel ma jókat lehet játszani, meg tehát egy kis óvodás, de mikor aztán húsvér valóságában ott van, és az anya figyelmét elveszi, akkor az nehéz. És ilyenkor testvér születésekor nagyon fontos az, hogy tehát itt az apák szerepe nagyon fontos. Tehát, hogy az apa hogy tud együtt lenni a már meglévő gyerekkel, amíg az anyának nyilván sokkal az első időszakban sokkal több gondozási feladata van az újszülöttel.
Van-e alkalmas idő? Azt mondtad, hogy 6-7 év különbséggel mondjuk már funkcionálisan egyke, és majd az egykékről is ejtsünk azért egy pár szót. De van olyan alkalmas idő, mondjuk ilyen 2 évet mondanak igen. Általában.
Aha. Én is ezt írtam a könyvben. Ugye a magyar gyakorlat a 3 éves gyes miatt, vagy ellátás miatt, most már másnak hívják, tehát 3 évenként, tehát ez a gyakorlat, mert akkor 6 évet lehet otthon egy anya legálisan a gyerekekkel, de hogy igazán ez ugye a szülő teherbírásától is függ, de igazán akkor testvérek, ha ilyen 2 év körüli korkülönbség van köztük, de minden testvér. Általában mondom, ha nagyobb, akkor később lesz. Tehát mikor már nagyobbak, akkor lesz jó kapcsolat közöttük. Mert hogy a kicsi, vagy ha túl nagy a korkülönbség, akkor inkább ilyen anya-gyerek kapcsolat alakul ki. Mondjuk egy 12 éves kislánynak születik egy kis testvére, ott inkább az anyja lesz, mint a... És a szülőkkel szövetkezik, és nevelik hárman a kicsit. Tehát, hogy nem annyira a testvér viszony tudnak lenni.
Na, mindjárt belemegyünk a testvér viszonyba, de előbb az egykékről nézzük meg, illetve a funkcionálisan egyke az mit jelent, amit az előbb említettél. A
funkcionális egyke az azt jelenti, hogy mondjuk van köztük 8 év, akkor mindegyik úgy nő, mintha egyke lenne, mert 8 évig a nagyobbik egyedül volt, tehát funkciójában, tehát nem egyke, mert van testvére, de hogy funkciójában már nem tudja azokat a testvér élményeket megélni a testvérével, hanem inkább egy ilyen okos felnőtt szerepbe került. Most gondold bele, hogy mondjuk kisiskolás korba megszületik az újszülött, akkor vele tehát gondozni tudja, mint egy anya. Akkor mikor ő kamaszodik és már menne, akkor ott csüng rajta, akkor az 3 éves a kicsi, tehát ott csüng, de nem azokat éli meg, amit a testvérek, hogy együtt tudnak tevékenykedni, együtt játszani, mert már ő 15 évesen nem játszik, maximum azért játszik, hogy örömet szerezzen a kis testvérének, de nem neki életkori sajátossága. Tehát az életkori sajátosságok nagyon elmennek egymástól, hogyha ha 2 évnél több a korkülönbség, 2-3 évnél.
Egyes vélemények szerint az egyik hátrányt szenvednek, mások pedig épp azt mondják, hogy okosabbak lesznek, gyorsabban fejlődnek, sokkal hamarabb felnőnek. Mi a te véleményed az egykékről?
Ugye egy csomó tévhit van az egykékkel, ezért a testvéres könyvben egy külön fejezetet szenteltem egyébként az egykéknek, az ikreknek, mert ezzel is egy csomó tévhit van, a beteg testvérnek, a meghalt testvérnek, tehát az is egy nehéz sors halott testvér után lenni. Ezeknek pontosan amiatt szántam egy-egy külön fejezetet, mert rengeteg tévhit van ezekkel kapcsolatban. És az egykékről végigolvastam egyébként a szakirodalmat is, nemzetközit is, tehát hogy mindenféle vélemény van. Tehát, de leginkább azt, hogy önzők, meg tehát egy ilyen nagyon pejoratív, mert hogy szolgálja két szülő egy életen át, és akkor ebből az az előítéletünk, hogy nagyon egoisták, önérvényesítők, és ezért mondjuk, hogy nagyon okosak, mert hogy mindkét szülő foglalkozik velük. Én azt látom, és egyébként a legújabb szakirodalmak is ezt bizonyítják, hogy főleg ott, ahol közösségi létben élnek az emberek, erre egy csomó japán vizsgálat van egyébként. Tehát ahol közösségi létben, és én is ezt látom magam körül, meg a praxisomban is, tehát hogy közösségekben élnek a gyerekek, tehát mondjuk egész nap iskolában van, és akkor utána még mit tudom én, focizik és foci edzésre jár, és ott is a gyerekekkel van foci edzésen, és ezt a 7-5 napján, hétvégén meg meccse van, hogy ezek a gyerekek annyit vannak közösségben, hogy ez a fajta egyke lét, hogy mondjuk két szülő figyeli minden pillanatát, ez meg sem valósul. Tehát, és nagyon attól függ inkább, hogy milyen szülőtípus neveli. Mert mondjuk a borostyán szülő mellett egykének lenni, hát az egy nehéz sors. Tehát, mert rajta csapódik minden szeretet, meg gondoskodás, meg odafigyelés, és ott lehet, hogy elveszíti az önállóságát, és tényleg egy sokkal önzőbb, mert hogy szolgálják egy életen át, de tehát két dolgon múlik szerint, vagy hármon. Az egyik az, hogy milyen szülőtípus neveli az egy-két, meg minden testvért egyébként. A másik, hogy milyen a szülők párkapcsolata, tehát, hogy van-e saját életük, vagy minden arról az egy szemgyerekről szól, és a harmadik, hogy mennyit van közösségekbe. És a közösségben is van, a szülőknek is van saját élete, és nem csak az egyszem gyerekükért élnek, és mellette pedig egy bátorító szülő, vagy legalább csak kicsit ilyen-olyan-amolyan szülőtípus neveli, akkor és a bátorítóhoz igyekszik közelíteni, akkor én azt gondolom, hogy az egykék meg a testvérek fejlődésében nincsen különbség.
Mitől függ akkor az, például akkor a testvérekre áttérve, hogy megölelik egymást, vagy megölik egymást, ahogy a könyved címe is mondja, ölelni vagy ölre menni.
Ez édes, hogy mondod, mert hogy én azt a címet adtam, hogy ölelni és ölre menni. Mert hogy az a, nem vagy, az a jó testvér kapcsolat, ahol mindegyik van. Hát az ölre menni is idézőjelben van, mert nem ölik meg egymást, de hogy vannak konfliktusok, veszekedések, nézetkülönbségek, viták, még akár verekedések is kisebb korba. Tehát van két fiúgyerek, a fiúknak az a dolga, hogy küzdjenek, tehát hogy testileg is. Tehát míg a nők azok félnek a testi ütközéstől, hogy a kopogós cipőjük meg a kis fodros szoknyájuk nehogy sérüljön, ne érjen hozzájuk senki, addig a fiúknál az ütközés az egy például óvodáskorban egy nagyon fontos életkori sajátosság. És hogy ez a fajta ütközés, ez nagyon sokszor ilyen verekedésbe csúcsosodik ki. Én azt gondolom, hogy a jó test kapcsolatban mindegyik belefér. Tehát, hogy tudják egymást szeretni, tudják egymással együttműködni, de az a jó, és hogy tudnak konfliktusokat is generálni, és meg kezelni is, megtanulnak. Mert én azt gondolom, hogy konfliktuskezelést a családba kéne megtanulni. Tehát, hogy nem az a jó család, ahol nincsenek konfliktusok, ez is egy tévhit. Hogy mi soha nem vitatkozunk, mi soha nem veszekszünk. Nyilván nem a veszekedés a konfliktus, hanem hogy mi a megoldása a konfliktusnak. És ebbe is írtam gyakorlatokat is, hogy egész kicsi gyerekeket hogy lehet leültetni, mikor már lement a gőz, jó, megverték egymást, meg mit tudom én, tehát ők azt mondják, birkózunk. Anya, csak birkózunk, csak ugye a nő ezt nem tudja még nézni se, hogy a két fiú gyereke birkózik, holott neki kell az ütközés. Tehát nekik életelemük, mert ez a férfias erőhöz hozzá tartozik, de mi nők a szagát se bírjuk ezt, én sem bírtam, én is két fiú gyereket neveltem, nagyon nehezen viseltem, mikor bántották egymást, de hogy utána hogyan tudunk, ha ismétlődnek a konfliktusok, mert nem kell minden konfliktust így kezelni, de ha ismétlődnek a konfliktusok, akkor nagyon fontos az, hogy mind a ketten, tehát szülőként üljek le a gyerekekkel, és mindegyik gyerek kimondhassa az érzését. Tehát, hogy mi zavartam, mi bántottam, mi a baja, mi, és jussunk el a megoldásig. Tehát, hogy mi lesz akkor ennek a megoldása. Tehát, hogyha elvette a játékomat, mit tudom én, a cél, szét is törte a tankomat, vagy az akármit csinált, akkor hogy mit érzett az egyik, és mit érzett a másik. Mit érzett az, aki elvette, és mit érzett az, akinek elvették a dolgát. És akkor, ha az érzéseit megérti a másik, ezzel empátiát is fejlesztünk. És hogy találunk megoldást, hogy legközelebb hova teszed a tankodat, te meg hogy kéred el, vagy mit tudom én, de nem a szülő talál megoldást, és ez az, amit nehezen hisznek el a szülők, hogy a gyerekek, ha kellően kérdezzük őket, és figyelünk rájuk, csak ez megint időigényes, akkor a gyerekek fognak tudni találni megoldásokat. És a legfontosabb, én azt gondolom, a jóvátétel. Tehát, hogy hogyan tudja, tehát, hogy a bármivel megbántottam a másikat, hogyan tudom jóvá tenni. És a jóvátétel azért fontos, mert a megbántó is jobb embernek érezheti magát, meg mellette az is kap egy jóvátételt, akit megbántott a testvére. És hogy itt nagyon sok tényező van ilyenkor, és nagyon mély érzések, és ezeket az érzéseket, amikor a szülő rászól a gyerekre, hogy fejezzétek be, vagy hagyjátok abba, vagy üljetek le, vagy ne csináljátok ezt, vagy általában azt mondjuk meg, hogy mit ne csináljunk. A nagyon óvasott szülők, azok már tudják, hogy azt kéne megmondani, hogy mit csináljanak, nem az, hogy mit nem. De ott viszont az lenne jó, ha nem én mondanám meg, hanem ha már összeugrottak egymásnak, ez a hajó már elment. Tehát ott már meg kéne várni, hogy vége legyen, tehát ha csak nem durvul el annyira, uh-huh. hogy tényleg a szülőnek be kell avatkozni, de ha nem durvul el annyira, ők befejezték, és általában, ha a szülő nem avatkozik be, akkor egyébként előbb ki is békülnek a gyerekek. És azért mondtam, hogy az ismétlődő konfliktusoknál, tehát ami napi szinten ismétlődik, ott pedig le kell ültetni őket, hogy a mélyebb érzéseiket kimondhassák. És ugye, amit nem tud sok szülő, és ez, ami azért fájdalmas, hogy nagyon sokszor a szülő iránti feszültségét veri le a gyerek a testvérén. Tehát, hogy a szülővel nem mer konfrontálódni, vagy azért, mert nagyon szereti, vagy azért, mert fél tőle, tehát nem konfrontálódik, hanem a testvérével konfrontálódik. És ezért, hogy milyen a testvér kapcsolat, tehát, hogy mennyire tudnak ölelni, és hogyan mennek őre, és miért, ezt nagyon meghatározza a szülőknek a személyisége, a szülőknek a párkapcsolati együttműködése. Tehát, hogy milyen harmónia van a párkapcsolatban. Tudnék, ezek a feszültségek, ezek mind benne vannak a gyerekekben, és gyakorlatilag a feszültséget adja ki akkor, amikor konfrontálódik a testvérével.
Lehet szerinted két gyereket ugyanúgy szeretni? Meg tudja ezt valósítani?
Na, ez is egy nagy tévhit. Tehát, hogy meg lehet próbálni, én még nem láttam olyat, akinek ez sikerül. Tehát, hogy először is van a gyereknek, van nekem egy temperamentumom, meg egy szülői attitűdöm. És az se igaz, hogy én egyformán neveltem mind a két gyereket, ugye ezt is szokták mondani, csak az egyikből ez lett, a másikból az. De hogy van hozott sors is, tehát nem mindegy, hogy a gyerekünk mondjuk melyik nagyszülő vagy dédszülő sorsát cipeli. Van egy vele született temperamentum, tehát vannak jó, nyugodt gyerekek, vannak hiperaktívak, vannak mindenfélék. Tehát ez is meghatározza. És azt tapasztaljuk, meg azt lehet látni a kutatásokból is, hogy eleve kialakul, ja még ami meghatározza, bocsánat, a testvérsor. Tehát, hogy melyik sorrend. A születési sorrend. Tehát, hogy mert a születési sorrend szerint is nem mindegy, hogy valaki első szülött, másodszülött, harmadszülött, negyedszülött, vagy sokat szülött, és hogy én szülőként hol állok a testvérsorba. Mert nagyon sokszor, tehát ami megint tudattalanul bemozgat, hogy mondjuk, ha nekem volt egy agresszív bátyám, és ő engem sokat bántott, akkor lehet, hogy az elsőszülött fiamra, és ő volt az elsőszülött fiamra örökké ezt projektálom, és minden apró rezzenését agressziónak minősítek. Mert bennem nincs földolgozva a bátyámnak a konfliktusa, és ráadásul a második gyerekem lány, aki ugyanazon a helyen áll, mint én, és ahogy a fiam elkezd a lányom, miközben a lány kezd ki vele, mert azért erős írtam egy halom példát a könyvbe, hogy azért nagyon sokszor nagyon sokszor nem az kezdi a verekedést, aki, hanem az meg van provokálva. Tehát látszik, ahogy ezt az unokáimon is édesek voltak, mindig figyeltem, hogy a lányok hogyan csábítgatták az ugrásra a fiú unokámat, tehát, hogy ő meg ugrott persze, de hogy provokálták, tehát, hogy ott tekertek körülötte, ott voltak, és beszóltak egy olyan mondatot, tehát ugye feszkó kijöjjön belőlük, tehát provokáltak valamit, és ezt nagyon sokszor csinálják a gyerekek. Tehát, hogy nagyon függ azon is, hogy én hol vagyok szülőként a testvérsorban, és a gyerekem melyik test hol áll, és hogy milyen gyerekkori sérelmeket hozok én a testvér kapcsolatból, és az is bevetül, és ami még fontos a testvér kapcsolatban, hogy azt a gyerekemet szeretem jobban, tudattalanul megint, aki ugyanazt az értékrendet követi, amit én. Tehát ha én egy jó tanuló, rendes, akármi voltam, akkor azt szeretem, ha ő jó tanul, olyan rendes, olyan összerakja a ruháját, tehát aki olyan, mint én. Vagy ha nem szeretem azt, amilyen vagyok én, akkor meg az ellentetjét. Tehát az értékrend is, tehát a hasonló értékrend is nagyon meghatározó, hogy ki lesz a kedvenc gyerek. Persze kedvenc gyereknek lenni nehéz. Tudod, miért nehéz kedvenc gyereknek lenni? Mert hogy kedvenc gyereknek meg kell őrizni ezt a pozíciót. Tehát mindig jónak kell lenni és megfelelni a szülőnek, hogy ő maradhasson a kedvenc gyerek. És ez egy nagyon nagy teher. Nagyon sok látom én felnőttek terápiában, hogy azt a pályát választja, azt az utat viszi, tehát amit ugye a szülők kijelöltek neki, és ez a kedvencségnek az ára. Mert ő látja azt, hogy milyen nem kedvenc, gyerekek okosak. Tehát látja azt, hogy milyen nem kedvencnek lenni, és egyrészt nem akarja elszomorítani a szüleit, még ő is, nem elég, hogy a másik. Tehát, hogy mellette meg látja a testvére sorsát, hogy azért ez egy nem egy könnyű sors, és van egy kis bűntudata is. Bűntudata van attól, hogy a testvéremet nem szeretik annyira a szüleim, de ettől a bűntudattól kétszer úgy kepeszt azért, hogy őt szeressék. Tehát nem jó kedvenc gyereknek azért.
Köszönöm szépen a mai válaszaidat. Még egy témánk maradt, a család legkülönlegesebb lényei a kamaszok. Várunk vissza mindenkit szeretettel.
Köszönöm szépen.